Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Minden egyes alkalommal, amikor összegyűlünk, a kegyelemnek az erejét magasztaljuk. Hiszen egyedül az Isten kegyelme képes bennünket egyé forrasztani, közösséget formálni belőlünk. Ezen a mai estén, akkor, amikor Szent Imrének az ünnepét üljük, és az ő példája áll előttünk, talán azt is mondhatom, amikor példaképünként szeretnénk őt tisztelni, akkor nem más teszünk, mint a kegyelmet dicsőítjük és magasztaljuk. Akár azt is mondhatnám, az erényt. És akkor, amikor nyugodt szívvel mondhatom, hogy 1000 éve lassan a magyar ifjúság példaképe, akkor bizony az erényre gondolok, amit a mindennapok nyelvén így fogalmaz meg az ember: önfegyelem, önuralom, önmérséklet, önkorlátozás. Ezek által, az erények által készül föl az ember a felnőtt életére. Ezeknek az erényeknek a gyakorlása révén tud az ember felnőtt emberként egy közösségben helyet találni magának, és szolgálni az életet. Ajánljuk fel ezt a szentmisét nemzetünk reménységért, a magyar ifjúságért. Bennük szeretnénk tisztelni a jövőt, és akkor, amikor Szent Imre közbenjárását kérjük a számukra, akkor az erények felé szeretnénk fordítani az ő arcukat. Egy világ, amely szinte minden nap azt sugallja, hogy az ember csak magára gondoljon, csak a maga lehetőségeivel foglalkozzon, akkor, ha a nemzetünkért felelősséget érzünk, akkor kérjük a fiatalokat, hogy barátkozzanak meg ezzel az eszménnyel, és mi pedig mindannyian imádkozzunk azért, hogy a felismert igazságot, a felismert jót képesek is legyenek követni, megvalósítani. Ebben a szellemben ünnepeljünk.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: csípőtök legyen felületve, kezetekben pedig égő kert legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik Urunkra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyek zöldjét, rögtön ajtót is nap neki. Boldog azok a szolgák, akiket Urunk megérkezésekor éppen találni. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljárt és felszolgálni. És ha a második vagy a harmadik körváltáskor érkezve is így találni, ezek a
áldunk téged, Krisztus. Kedves testvérek, ha ezen a mai ünnepen egy jó tanácsot kellene megfogalmazni, akkor az evangéliumra hivatkozva azt mondanám, legyetek éberek. Legyetek éberek, mert rossz napok járnak. És akkor, amikor Szent Imrének a példáját szeretnénk előtérbe állítani, középpontba állítani, akkor pontosan azért tesszük, mert az életünk megmentésére kell gondolni. Azt mondtam a Szent Mise bevezetőjében, hogy vissza kell állítani ebben a világban az erény méltóságát. Egyszerűen vissza kell adni a létjogosultságát. Ez a evilági világ egyszerűen semmibe veszi az erényeket. Semmibe veszi azokat az elveket, amelyek az embert fölkészítik az életre, amelyek révén az ember egy közösségnek a tagja lehet, amelyek segítségével az ember a közösség szolgálatába állíthatja az életét. Nincs értelme az emberi életnek enélkül. Aki csak magára gondol, aki csak magának akar élni, az céltévesztett. És nagyon vigyázni kell az ilyen embernek, mert rossz napok járnak, és ezek az emberek könnyen csapdába kerülhetnek, kelepcébe, és félő, hogy sosem szabadulnak ki belőle. Egy velencei lekcionárium, van, aki legendáriumnak mondja, Szent Imréről két rövid szót jegyzett föl, ami nagyon, de nagyon fontos üzenet lehet ma. Nagyon ismert szavak ezek. Csak az értelmüket vissza kell hozni. Tudós és szent. Tudós volt abban az értelemben, ahogy fölvérteződött az evilági tudományokban és tudományokkal, ahogy fölkészült ennek a nemzetnek a vezetésére, mint apjának a szemefénye, egy olyan embernek az utódjaként, akinek a nemzete mindennél fontosabb volt. A nemzet élete, a nemzet jövője. Mindez a tudós szóval illethető. És a másik, a szent, ami rendkívül fontos tartalmú szó, ami azt jelenti, hogy az ember számít a kegyelemre. Még egyszerűbben így mondhatnám, aki számít az Istenre. Azt gondolom, hogy ez nagyon egyértelművé és világossá teszi a számunkra ennek a nagyszerű fiatal embernek a példáját, aki mindössze 24 esztendőt élt, és akkor ragadt el a halál, amikor éppen a nagy ünnepre készült az ország az ő megkoronázására. Üzenem, elsősorban az itt lévő idősebbeken keresztül, itt lévő szülőkön keresztül látom örömmel néhány olyan ember is van itt, akinek még serdülő gyermekei vannak. Rajtuk, nekik is mondom, és rajtuk keresztül üzenem a gyermekeiknek, és örömmel mondom ezeknek a fiataloknak, akik itt vannak, örülök, kedves fiúk, hogy ti itt vagytok. Ők a mi szeretetünk ölén élik a mindennapjaikat ebben a házban, egyetemista fiatalok, akik készülnek a felnőtt életre. Kedves testvérek, Szent Imre életrajzából nagyon kevés olyan adattal találkozunk, amit az ember egyből felhasználhat, számtalan utalással találkozunk elsősorban és inkább. Azt tudjuk, hogy 7 éves korától 15 éves koráig Szent Gellért nevelte, akit idesodort a szerencséje, vagy talán mondhatnám így a mi szerencsénkre. És 15 éves korában maga mellé vette édesapja, és 23 éves koráig ő volt az, aki fölkészítette ezt a tudományokban, megalapozott, és természetesen ez alatt a 15-től 23 évig terjedő időszakban is, mind a tudományokban, mind pedig az országlásra, az ország vezetésére felkészülő időszakban olyan emberré formálódott, alakult, aki nagy reményekkel készülhetett nemzetünk jövőjének formálására, alakítására. Édesapja állítólag, ez is az egyik legendáriumban olvasható, a győri csata vezetését átengedte neki. A bajorok támadtak bennünket, érdekes, édesanyja bajor volt. Na de hát ugye a politika az nem családi kérdés. Második Konrád támadott bennünket, jól megverték a győri csatában őket, és állítólag Imre volt ennek a csatának a vezére, és amikor menekültek a bajorok, akkor a magyar király ház előtt nyitva volt Regensburgnak a kapuja, odáig mehettek volna, és foglalhatták volna el a várost, akkor a magyarok királya, talán Szent Imre sugallatára, ki tudja, futni hagyták őket, és nem éltek azzal a lehetőséggel, amit ez a győzelem a kezükbe adott. Sőt, mint a történelem során oly sokszor méltatlanul viselkedtek a németek, vagy a germánok, vagy nem is tudom mi a jó szó, bajorok, és az a Konrád, aki vereséget szenvedett, később belátva, hogy mennyire lovagiatlan volt a magatartásuk, pontosan azokkal a magyarokkal szemben, akik ilyen nagylelkűek voltak, később eljött a követeivel, bocsánatot kért. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a fiatal ember fölkészült minden szempontból az ország vezetésére. Amit külön szeretnék hangsúlyozni, talán még ezzel kapcsolatban azt is kellett volna mondani a fiataloknak, hogy valószínű, hogy nem pénzen vette a tudását. Vagy ez nem biztos, hogy jó szó. Az iskolát. Vagy az eredményt. Sokkal, de sokkal inkább szeretném hangsúlyozni azt, amit a kegyelemmel illettem. Ez a fiatal ember tisztában volt azzal, hogy lehet az embernek bármilyen adottsága. Élhet az ember bármilyen körülmények között, a legjobb lehetőségek közepette, Isten nélkül semmire sem megy az ember. Lehet neki sikere, lehet neki e világban eredménye, de előbb-utóbb az az ember, aki lemond az Istennel való szövetségről, az az ember megtapasztalja azt, hogy ezek a sikerek, ezek az eredmények csak látszólagosak, még az ember ellenére is fordulhatnak. Ez a kegyelem, amit hangsúlyozok, vagy az Istennel való kapcsolat, amit ő oly fontosnak tartott, végeredményben azt jelenti, hogy az életét Isten előtt tartotta fontosnak. Elsősorban Istennek akart megfelelni. Elsősorban az Isten előtt vállalt felelősséget mindazért, amire hivatott. Mi már ebben a hitetlen világban talán föl sem fogjuk azt, mit jelent ennek a kapcsolatnak a bizonyossága? Vagy mit jelent ennek a hitnek az ereje? Nem szabad erről lemondani, mert egyszerűen olyan emberi világba kerülünk, ahol semmi köze nincs a mindennapjainkhoz az erényeknek, ahol semmi köze nincs a mindennapi tetteinkhez, az önmérsékletnek, a közösség szolgálatának. Tudós és szent, ezt írta róla a velencei legendárium, másképpen így mondhatnám, nagyon egyszerű nyelven, a természet és a kegyelem ölelközik ebben az emberben. A természet és a kegyelem gyümölcseként áll előttünk ennek a fiatalembernek a példája, és bátorít minket, lelkesít minket arra az életszemléletre, amely lényegében szolgálat, jelen esetben a nemzet szolgálata, alapjában véve pedig az élet szolgálata, amely élet ettől a szolgálattól mondható emberinek. Kedves testvérek, most, amikor ezt a közös imádságunkat imádkozzuk, a Jézusit, amit ő tanított nekünk, akkor különösképpen gondoljunk arra, a fiatal embernek az emlékét idézve, aki a nemzetünkért való felelősség tudatában készült az életre, most, amikor igen nagy gondjaink vannak, amikor egyes testvéreink szinte egyik napról a másikra élnek, akkor úgy gondolom, hogy ezt a felelősségtudatot, az egymásért való felelősséget különösképpen is át kell éreznünk, és kérni kell az Istent, hogy a nemzeti gondolat az nem csupán valamilyen fajta hősködést jelent, hanem közösségvállalást, a javakban való osztozkodást, hogy emberhez méltó élete lehessen mindenkinek. Ma erre különösképpen is kell gondolnunk. Így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, védd meg népedet minden bajtól, hogy Szent Imre közbenjárásával el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, és a jövendőrök dicsőséget megérdemeljük Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az áldás előtt mindenképpen gondoljunk arra, hiszen az Isten áldása az az életünk megerősítését jelenti, valamiképpen azt, hogy az Istent beengedjük az életünkbe, ne feledkezzünk meg arról, hogy nem elegendők az ember természetes törekvései, nem elegendők az ember természetes adottságai, nem elegendők az ember természetes evilági célkitűzései. Ezeket meg kell, hogy szentelje az Isten áldása. Meg kell, hogy erősítse az Isten előtti felelősség tudat. Különben megmaradunk az élet természetes síkján, és ez egy kicsit az, amit a természetben tapasztalunk, az erősebb mindig győz. Ez a természet rendje. És pont a kegyelem, pont az erények azok, amik ebből a rendből kivesznek bennünket. És megtörténik az a csoda, hogy az erősebb a gyengét segíti, a nagyobb, a kicsihez fordul, a több lehetőséggel bíró fölkarolja az elesetteket. Szóval egy olyan helyzet teremtődik, ami emberhez méltó. Különben a természet világának a rendje érvényesül, majdnem, hogy azt mondanám, állati rend. A kegyelem, az erények szentelnek meg bennünket. Erre figyelmeztet minket ez a ma ünnepelt nagyszerű fiatalember. Jó lenne, ha fiatalabbak tanulnának az idősebbek példájából, az idősebbek tévedéseiből, az idősebbek elhibázott döntéseiből. És egy más világot építenének. Akkor, amikor az Isten áldását fogadjuk, akkor valamiképpen ehhez kérjünk bátorítást és erőt. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.
Kedves Úr, Atya!
Üljenek le, mert a Tamás még itt mondogatni szeretne valamit.
Védőszentet legendáriumát én is olvastam, és engedd meg, hogy két idézettel éljek belőle. Az egyik így szól, ez a férfiú a grammatikai mesterség minden tudományával betelt. A másik, egy másik legendárium azt mondja, hogy ez az ember az volt, akit szeretett az Isten, és tiszteltek az emberek. Úgy tűnik, hogy védőszentet az ő adottságaiból, és az ő erényeiből bőven juttatott neked. Mert ha arra gondolok, hogy a te szavad, amikor szólsz az emberekhez, az egyaránt szól a kevés iskolával rendelkező és a sok iskolát megjárt és magas tudásokra jutó embernek. Ők ezt, amit te mondasz, azt mindannyian egyaránt értik. Úgy, ahogy azt régen 2000 évvel ezelőtt a pártusok, a médek és az elamiták azt mondják, hogy a mi nyelvünkön beszél. És valóban így van, hogy te tudsz úgy szólni, hogy mindenki úgy érzi, okos és kevésbé okos, hogy az ő nyelvükön beszélsz. És ami ennél talán még fontosabb, hogy a cselekedeteid, a tetteid révén el tudsz jutni a hajléktalanhoz, és cselekedeteiddel és tetteiddel fel tudod keresni a bölcseket, a tudósokat, a professzorokat, és ha szükség van rá, akkor a politikusokat, az államfőket. Ezeket az embereket te meg tudod érinteni. De ezek a dimenziók a földi életben hatalmas feszültséget jelentenek. Ez a feszültség, ha úgy tetszik, benned is megjelenik, és kifeszülsz e két végtelen között, a gazdag és szegény között, és ez a kifeszülés, ha úgy tetszik, azt jelenti, hogy az ember keresztre kerül. És amikor az ember keresztre kerül, akkor szeret azzal a hasonlattal élni, hogy hát igen, a kereszt, és ezt a hasonlatot nagyon szeretjük mi emberek, az egy olyan dolog, amit ha vállunkra veszünk, akkor az majd visz bennünket. Csak hogy a keresztnek van egy másik dimenziója. Ez a dimenzió az, amikor az ember feszül a kereszten, és már tehetetlen. Mert a keresztre feszülésnél már érzem, hogy én nem tudok többet tenni. Én mindent megtettem. És amikor idáig eljut az ember, akkor úgy tetszik, a világ örül, hisz világi szemmel nézve kudarcot vallott az illető. Valójában, amikor az ember minden erejét megfeszítve megfeszül a kereszten, akkor érinti az atya dimenzióját. Az atya dimenziója az így megfeszülő embert magába vonja, és az atyának ilyenkor egyetlen gesztusa van. Életet ajándékoz. Azt az életet, aminek a segítségével nincsenek zárt ajtók. Át lehet rajtuk hatolni. És azt gondolom, és azt kérem az atyától, és Védőszentettől, hogy járjunk törődve azért, hogy az atya ezt az életet ajándékozza neked. Istenem, köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen kedves főorvos úrnak, nekem Tamáska, szavait. Hát most feszülünk. Egyértelműen a világ lehet, hogy most közönséges leszek, röhög. Csak egyet felejt el a világ, hogy a húsvét az ókeresztények világában a nevetés ünnepe volt. A húsvét arról szól, hogy ki nevetik a sátánt. Hát az nevet, aki utoljára nevet. Én bízom abban, hogy a rosszat kinevető Isten most is teszi azt, amit tennie kell. Köszönöm szépen ezeket az igaz, szép szavakat.
Engedje meg, hogy egy formagontó ajándékkal köszönjük a közösség nevében. Arra gondoltunk, hogy könyvtár után az irgalmas rendi gyógynövényes kertet és különleges gyümölcsvárral szeretnénk gyarapítani. És egy mondás jutott az eszembe, nagyon szeretem, így hangzik, hogy ha egy évre gondolsz előre, magad vesz. Ha 10 évre, pártul vesz. És ha 100 évre gondolsz előre, oktasd mindenet. Az utóbbiról szólt a Tamás. Én egy kicsit rövidebb időszakot szeretnék rajta figyelmébe ajánlani. Ismeri atya, szoktunk hozni a terméséből, homoktövisnek hívják. Szerintem bírni fogja őt a keretet. Szeretettel köszöntjük a keretet.
A Tamás ezek szerint, Csaba ezek szerint még 10 évet szán nekem, ha már 1996-ban, amikor az egyházközségből elindultam, és ide jöttem, akkor azt mondtam, a maradék életemet szeretném a betegek szolgálatába állítani. Hát ez már 13 éve van. Most a Csaba még 10 évet stimmel erre. Hát tövis van. Homok is van. Mert éden éppen tesszük rendbe az idős otthonunkat, és ott pont a padlózatot készítik, és szórják rá a homokot. Ilyen technikával készül ez a padló. Tehát az is van. A jövő viszont az Isten kezében van. És Teri néni mindig azt mondja, hogy ebbe a kertbe nem szabad ültetni semmit. Ő állandóan azzal fenyeget, hogy elindul a hegy és ránk dől. És ő látni véli, hogy minden évben pár centivel közelebb jön a templomhoz a hegy. Ezzel ijeszget engem egyfolytában. Hát egy-egy darabka letörik róla, ez tény, és akkor gurul le ez a kődarab ide. De hát mindig mondom neki, hogy 150 évvel ezelőtt, vagy 180 évvel ezelőtt vésték ki, és abból építették ezt a templomot. Lóri, te látod, mikor volt a vatás, az a régi kő? 1844-ben avatták ezt a kápolnát, tehát akkor vágták ki ezt a hegyet itt mögöttünk, és azóta szerintem ugyanúgy áll, kedves nővér, és még minket túl fog élni. A hegyek azért több lehetőséget bírnak, mint mi emberek. Én azt hiszem, hogy el fogjuk ültetni a fát, Csaba. Lehet, hogy nem ide, mert Teréz nővérrel nem szeretnék újat húzni. Lehet, hogy az érdi kertünkbe kerül ez a szép, és ott majd díszeleg, mert ott nagyon élnek a növények. Meglátjuk. Konzultálok a nővérrel. Köszönöm szépen.
Megláttam itt az alkalmat, és hát az élő példa arra, hogy az atyának a jósága, szeretete és gondoskodása micsoda csodákra képes, mert azt gondolom, hogy a mi otthonunk hát ezen ment keresztül, mert 70 idős embernek és 30 dolgozónak az életét idézőjelben mentette meg az atya, mert azt tudni kell, hogy a mi otthonunk nagyon egy leromlott, hát úgy mondom lepukkadt otthon volt, ami működésileg szinte teljesen képtelenné vált, amikor az atya átvett minket. És azt gondolom, hogy mi hálásak vagyunk azért, hogy ekkora áldozatot hozott értünk az atya, amit minden nap elég nagy gonddal visel. És nagyon örülünk, hogy ennek a közösségnek a tagjaivá váltunk, és remélem, hogy még nagyon sokáig ide fogunk tartozni, mert szavakban nem tudjuk kifejezni azt a hálát és örömet, amit mi kaptunk az atyától, ahogy mi szoktuk mondani, a mi atyánktól, mert mi úgy hívjuk. És hát ezért nagyon-nagyon szépen
köszönöm
mindent, és boldog névnapot kívánok.
Köszönöm szépen, Mári. Köszönöm szépen. Mikor fél éves pap voltam, a Tát községes Dorog után van, nagyon szerettem ott. Nagyon kedves, sváb emberek laktak ott, annyira jók voltak, csodálatos emberek. Ma is olyan élő a kapcsolatunk velük, hálásak, nem felejtenek. És sose felejtem el a mi atyánkról jut az eszembe. A mogyoros bányai plébánostól jött két aranyos fiatal fiú. Egyébként a faluban 159 középiskolás volt akkor, és a 159 gyerekből 158 hittanra járt. Csak egyetlen egy nem, az a pártitkárnak volt a fia, ő titokban elszökött, és ő titokban járt a hittanórára. Na, a szomszéd falu plébános a két gyereket szalasztott hozzám, ezzel léptek be. Kedves atya, elküldött a mi atyánk. hogy az atya, és akkor mondták, hogy... Szóval, ezek van kedves dolgok. Sokszor emlékeztetnek erre ők. Még András is.
Utoljára, talán nem utolsó sorban, hogyha Isten éltessen és tartson meg erőben, egészségben köztünk, légy továbbra is a mi tudós és szent atyánk, és a Máltai Szeretett Kórház nevében és magam nevében is erőt kívánok a mindennapi harcodhoz, munkádhoz, és elárulom a jövő évi ajándékodat, Teréz nővérrel egyeztessé, kertünkben van hatalmas gránát, alma, bokor, úgyhogy a Teréz nővérrel, érdiekkel beszéljétek meg jövőre, már azt hozok.
Köszönöm szépen! Azért azt tudni kell, hogy sajnos nagyon kevesen vagyunk. Nagyon belterjes ez a kereszténység. Visszagondolok arra, amikor az András a feleségével együtt egyetemista volt, és találkoztunk, és jártak a hittanórára. Egyébként a Tamáska is, a Lóri is, és még sokan mások. Ha körülnézek, az itteniek közül Józsi, meg a Magdi, meg Béla, Zsuzsi, Csaba, és Enci, Gazsi, Judit. Na, szóval sokan. És nagyon, nagyon kedves emlékeket őrzök. Akkor voltam különösen büszke rá, mikor az egyik fia világbajnok lett. Ők Vácott élnek. A Váci kórházunknak a vezetője az Andris, de azért nekem a szívemet az merengeti, hogy ezek a fiatalok, akik akkor valamit megsejtettek az Isten kegyelméből, továbbadták az életet. Andriséknál is van összesen 8 darab gyermek. Ó, itt van a Pomozi Pisti is, persze. Náluk is. Szóval ilyen nagy lélekszámú családok ezek. Ezek mind a hányan, és én azt hiszem, hogy így van hitele ezeknek a szavaknak, amiket ők mondanak. Köszönöm szépen, András. Gasikám, az utolsó hely mindig szabad.
Kedves Imatya, formabontom módon hadd beszéljek először erről a kis csomagról. Ebben több lemez van. Az egyiken Csóri Sándor mondja a saját költeményét. A másikon nagy erdélyi költő, Remény Sándor. Belsői hajó haszása a előadását. A harmadikon egy frissen felfedezett fiatal gyerek énekel, egyik TV csatornának volt, hogy a felfedezett a biógiáját, hogy alig néhány tízéves vagy tizenéves. És a negyediken, ugyan még nem aktuális, de néhány év múlva az lesz Csányi Karási énekel hangzanak. És akkor még a szellemi
köszönjük. Igen.
Remény Sándortól. Azért ezt a verset választottam, mert az emberiségnek vágya van arra, mint majd elhangzik. Nekünk, vallásos embereknek ez a vágya Istenben teljesül ki, és te pedig ennek nagyon jó eszköze vagy, hogy ezt a vágyunkat Isten felől tolmácsolt erőcsel. Vendégi Sándor, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amiben mindörökre jutam. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar örök hullámzása víz felszínen. De lenn a mélyben, háborítlanul vigyen a tenger, s az ember szíve, hat hullámozzék a víz felszínen. Békesség Istenetől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragadni. Te sugar a szív békességedet, és szóval, kézfogással másnak. Az Isten békessége is ragad. Békesség Isten. Reggel mond, délben mond és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggelet, és csillaghímesebb az éjszakát, és békességesebb az éjszakát. Békesség Istentől. Békesség Istentől mi így köszönjük, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihar képet fák ágainkon, mégis vadgalangú és békességtelen. Békesség, köszöntésünk ez legyen. Békesség Isten.
Köszönöm. Köszönöm. Én Gazinak szeretném megköszönni azt a csodálatos szolgálatot, amely szolgálat által oly sok lelki örömöt kapunk, békességet. Békesség támad a szívünkben az ő és az ő szolgálatuk által. Ezzel együtt én viszont azt szeretném mondani, hogy akik eljönnek ide ebbe a templomba vasárnaponként, én azt szeretném, ha sikerülne őket nyugtalanná tenni. Nem látok más értelmét a vasárnapi találkozóknak nyugtalanságot támasztani és békét. Mert a kettő reményik ezt csodálatosan látta meg, a kettő összetartozik. Ha valaki belesimul ennek a világnak a gondolkodásába, akkor lehet, hogy nyugodtnak gondolja magát, de békéje biztos, hogy nem lesz. Nem felejtem el, talán harmadik, negyedik éves pap voltam, és akkor ilyen fiatalon, ilyen buzdító vagy lelkesítő prédikációt mondtam, és arról beszéltem, hogy azt szeretném, ha innen mindenki nyugtalanul menne el. Mert nem azért jövünk a templomba, hogy a pap megnyugtasson bennünket, minden jó van úgy, ahogy van, hanem inkább fölpaprikázni, fölrázni az embereket, hogy aztán Isten békét adjon. Persze másnap már behívtak a megfelelő helyre, hogy miket beszél maga, és ez egy érdekes volt. Két helyre hívtak be. Az akkori egyházi vezetőkhöz, meg az akkori szekuritátéhoz. Egy húr pendült. Én mégis azt mondom, örülök, Gazi, hogy ezt választott, reményik. Megerősít vénségemre. És higgyék el, föl kell, hogy zaklassuk magunkat, mert akkor látjuk, hogy mi van, és hogyha ez nem hagy bennünket nyugodtan, akkor ennek nyomán megszületik a béke a lelkünkben, mert ez így igaz. És én ezt kívánom most mindenkinek, de azért ne rohanjanak el, itt kimegyünk a folyosón, legyünk még egy picit együtt. Legyen még erre egy kis idejük, örüljünk egymásnak, örüljenek egymásnak, és békével a lelkünkben menjünk haza ma este. Az Úr legyen veletek még egyszer. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak.